Hát szárazság. A téma visszatérő, mind agrárrovatunkban, mind pedig szuperzöld rovatunkban is. Úgy tűnik, hogy az idei június minden eddiginél szárazabb volt Magyarországon, hogy mi várhat ránk, illetve hogy milyen forgatókönyvekkel kell készülni. Hát erről beszélgettünk dr. Kis Annával, meteorológussal, a földtudományok doktorával, az Eötvös Loránd Tudományegyetem meteorológiai tanszékének tudományos munkatársával, aki itt van velünk a telefonban. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Na, hát nézzük meg ezeket az adatokat, a júniusi adatokat, illetve hogy általában, hogy a forgatókönyv az mit mond a következő időszakra?
Igen, az idei június az valóban az eddigi legszárazabb volt Magyarországon, ugye az 1901 óta tartó mérések kezdete szerint. Általánosságban amúgy ez a legcsapadékosabb hónapunk, tehát azért is fontos, vagy kiemelkedő ez az adat, és az országos átlagban lehullott csapadékösszeg az mindössze 12,2 mm volt, ugye ez nagyon kevés, mert a 30 éves átlagokat tekintve kb. 70 mm szokott lehullani.
Aha.
Tehát így érezhető, hogy ez mennyire alacsony volt. Persze előfordulnak az éghajlatban ilyen kilengések, mindig is voltak, meg lesznek extrémumok, viszont ugye az éghajlatváltozással összefüggésben azt kell néznünk, hogy ezek az ilyen nagyon szélsőséges események milyen gyakran következnek be, tehát most ugye azt tapasztaljuk, hogy egyre többször vannak ilyenek, illetve hogy mennyire súlyosak ezek.
Hát ez nagyon fontos szerintem, amit most mondtál, mert ezzel szoktak védekezni sokan, hogy na tessék, itt vannak ilyen adatok, és akkor itt ennyi volt, itt amannyi volt, tehát nincs itt semmi látnivaló, nyugodtan lehet tovább lépni. Ezt leginkább ugye a hőmérséklettel kapcsolatban szokták mondani, gondolom a szárazságra is vannak ilyen vitatók.
Igen, tehát itt is, hogyha végül is a júniusok közül megnézzük a top 10 legszárazabbat, akkor ott találunk, például a harmadik helyen 1917 áll, a 17-es év, viszont a második hely az 2021, és ugyanígy a top 10-ben van. Tehát, hogy sok, legalább a fele az a 2000-es évek után következett be ezeknek a száraz júniusoknak. Igen, igen, tehát, hogy ezt észrevetjük, és igen, a hőmérsékletnél is ezt el lehet mondani, hogy mondjuk, ha maradunk a júniusoknál, akkor a top 10-ben a nagy rész az megint csak a 2000-es évek után következett be, de találhatunk példát például 1964-ből, ami szintén melegebb volt az átlagosnál.
Hogyha azt hallott, hogy a májusi eső aranyat ér, akkor ez ugye ilyen népi, egy kicsit, mintha ellene csúszva, tehát tényleg akkor június kéne, hogy legyen a legcsapadékosabb hónap, vagy ez az, csak egyelőre úgy tűnik, hogy egyre kevesebb a csapadék, és még júniusban is a legcsapadékosabb hónapban is inkább szárazsággal találkozunk.
Hát alapvetően igen, a május és a június, itt pár milliméter különbség van köztük, ez a kettő átlagosan a legcsapadékosabb, és hát inkább változékonyság jellemző a csapadékra hazánkban, tehát hogy akár az évi átlagot nézem, akár a júniusit, akkor nem annyira, vagy nem tekinthető szignifikánsnak a trend, mint mondjuk a hőmérséklet emelkedés esetén. Viszont igen, ez az, amit észrevehetünk igazán, hogy a szélsőségesség irányába mozdulunk el, úgyhogy egyre hosszabb száraz időszakok vannak, és utána ugye egyszerre hullik le egy nagyobb mennyiségű.
Elég, csapadék. Ha csak a tavaly évet megnézzük, ugye, mert tavaly is például május is már nagyon csapadékos volt, talán júniusban is átlógott, idén meg, nem, idén május megint csapadékos volt, viszont június volt száraz, ugye? Tehát valami ilyesmi.
A május is szárazabb volt az átlagnál, de nem ilyen kiugróan. Tehát eddig az évben, 2025-ben itthon csak a március volt csapadékosabb az átlagnál, a többi a szárazabbnak adódott.
Nagyon jó, amit a Gábor mond szerintem, és amit így kapargatunk, és az pedig az, amire rávilágítottál az előbb, Anna, hogy ez a szélsőségesség az, ami felerősödik. Tehát azért érezzük úgy, és tényleg, hogy az idei nyárra, az egész évre gondolunk, akkor is nagyon sokszor tapasztaltuk azt, hogy nem volt az az igazi nyárérzés, amikor eljön egy ilyen hosszantartó, nagyjából kiszámítható jó idő, hanem nagyon sokszor jöttek ezek a heves zivatarok, záporok, széllökések. Ezek azonban sajnos ugye nem megfelelő csapadék, tehát nem az, amire szükség van, és a kiszáradt föld az egyszerűen elnyeli, hogy ilyen pongyolán fogalmazzak ezt a vizet.
Igen, tehát ez is fontos, persze, hogy még a magas hőmérséklet is társul hozzá, akkor ugye ez a csapadék, ami hiányzott, egyszerre leesik, akkor utána elég gyorsan aztán el is párolog, mert meleg van, és igen, így nem tud igazán hasznosulni, meg itt fontos az, hogy ugye az előző hónapokban mi történt csapadék szempontjából, és hogy mennyi víz raktározódott el a talajban, de ugye most deficitben voltunk így a nyár elején mindenképpen.
És hát most is tök érdekes, mert van egy viszonylag kicsi terület, talán egy fél megyényi, ott a Balatontól nyugatra, ahogy nézegettem a csapadék térképeket, ott irgalmatlan mennyiség, ott leesett most a hétvégi zivatar láncból, azt hiszem egy több mint egy havi csapadék mennyiség, az ország nagy részén megmaradt a kiszáradt talaj és az aszály. Szóval ezek az egyenlőtlenségek továbbra is nőnek, gondolom?
Hát igen, alapvetően van egy ilyen térbeli szerkezete, hogy hol vannak csapadékosabb területek és hol szárazabbak. Ugye jellemzően az Alföld az, ami nálunk szárazabbnak adódik, és a középhegységek vidéke, meg az Alpok alja az, ami általában csapadékosabb, és valóban, hogy a Hungaromet oldalán elérhető az aszály információ, és itt láthatjuk is, hogy igen, a Dunántúlon ez nagyjából, vagy nagy területen már nincs is aszály, míg az Alföldnek a középső területein, vagy Békés megyében ott még mindig súlyos aszály van jelen.
Ugye arról beszéltünk, hogy mi az oka annak, hogy a különböző erdőírtások, különböző folyószabályozások, stb. Hogy változtatták meg azt a képességét az ország területén nagyon sok helynek, hogy megtartsa jól a csapadékot. De mit mond a forgatókönyv? Hogyha jól olvastam a másfél fokon lévő írásotokban, akkor a pessimista forgatókönyv, tehát eléggé cudar. Tehát, hogy az ország többi 40%-a sztyeppe, vagy füves puszta alakul ki, ilyen sivatagos, füves puszta?
Ha abból indulunk ki, hogy ezt tanultok iskolában, ugye emlékszem, hogy nagyon magas az erdő arány Magyarországon, talán 19%, ha jól rémlik. Hát akkor szinte biztos, hogy ebben is változás lehet, vagy nem az erdőkárára fognak a sztyeppés területek megnőni?
Igen, ebben a tanulmányunkban Pongrácz-Kitával és Szabó Péterrel közösen az erdészeti szárassági mutatónak az alakulását vizsgáltuk, és ugye fontos az, hogy igen, itt ilyen, tehát tényleg növénytársulásokat különíthetünk el, úgy mint a bükkös, gyertyános, tölgyes és egészen ugye a sztyeppig, ami már egy száraz és melegebb klímára utal, de fontos az, hogy itt tényleg csak az éghalatti paramétereket vettük figyelembe, tehát azt vonhatjuk ebből le, hogy potenciálisan az a terület alkalmas lesz-e, vagy alkalmas-e egy adott növénytársulás számára. És ebből igen azt látjuk, hogy ha pessimista forgatókönyvet követjük, ami ugye azt jelenti, hogy nem történik érdemi üvegházgáz kibocsátás csökkentés, akkor a század végére Magyarországnak igen kb. 40%-án ez a sztyepp kategória fog uralkodni, míg ez a 2005-2024-es időszakban egyáltalán nem is volt jelen az országban. Tehát igen, a szárazabb, melegebb klíma felé való eltolódás látható, és a bükkösök, ami meg egy csapadékosabb és hűvösebb klímát igényel, az meg teljesen kiszorul ebben az esetben az országból.
Az azért, igen,
de gondolom, hogy úgy lesz, hogy a bükkhegységnek magasabb részein, ahol mondjuk a bükkösök leginkább jellemzők, tehát nem az cseppe megy föl oda, hanem az valami más lesz, és a sík területen, gondolom, a mezőgazdasági művelésre alkalmas területek helyét veszi át az cseppe, ugye?
Igen, pontosan így, tehát az Alföldön jelenik meg alapvetően ez a sztyepp kategória, és akkor az északi középhegységben, meg az Alpok olyan, ahol amúgy előfordultak, vagy nak ezek a bükkös területek, ott jelenik meg helyette a gyertyános tölgyes, illetve a kocsánytalan tölgyes kategória.
Hát mindenképpen figyelemfelkeltő, és szerintem az volt megint a kulcsmondat, hogy ha nem történik változás az üvegház gázkibocsátásban, akkor legalábbis ezt lehet valószínűsíteni.
És azt is vizsgáltátok, hogy ha történik, akkor mennyivel járhatunk jobban, vagy hogyha nem, hogy nem történik, hanem...
Igen, mi a nem pessimista forgatókönyv?
Meg mi a legpesszimista, tehát amikor még romlik is a helyzet, tehát mondjuk nem csak nem foglalkozunk, hanem javítunk, hanem még rosszabb lesz.
Olyat nem vizsgáltunk, ami még rosszabb, tehát reméljük ennél rosszabb, mert nem jól lehet. Az abszolút optimista helyzetben, ami irreális igaziból szerintem, hogy megtörténjen, akkor nem történne változás ezekben az erdészeti szárassági mutató kategóriákban, legalábbis így a területi kiterjedésüket tekintve, de ehhez az kéne, hogy már pár évvel ezelőtt elkezdtünk volna egy radikális üvegházgáz kibocsátás csökkentést, és akkor van egy ilyen közepes forgatókönyv, amire szerintem még van esély, hogy megvalósuljon. Ez azt feltételezi, hogy kb. A század közepén, vagy így a 2040-50-es években történik egy nagyobb mértékű kibocsátás csökkentés. Ebben az esetben a bükkösök is megmaradnak, egy picit csökken a területük, de azért még jelen vannak, és a sztyep kategória az nagyon-nagyon minimálisan jelenik, meg csak az Alföldnek a legdélebbi, legdélkeletebbi pontjain, és az erdősztyep, ami most is jelen van az Alföldön, de ez hódítana egy kicsit nagyobb teret azért.
Hát, hogyha valaki részletesebben szeretné ezt elolvasni, akkor a másfélfok.hu-n megteheti. Mindenképpen ajánlom, legalábbis azért, hogy tájékozódjonunk belőle, hogy mit történhet, és mivel lehet számolni. Anna, nagyon szépen köszönjük az információkat, további jó munkát, szép napot kívánunk.
Köszönöm szépen, viszont hallásra.
Dr. Kis Annával beszélgettünk, aki az Eötvös Loránd Tudományegyetem meteorológiai tanszékének tudományos munkatársa, meteorológus, a földtudományok doktora.